A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Közelebb a matematikához. A mikrofonnál Lola Andrea és vendégem a stúdióban Karsai Márton, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatója, a CEU docense, aki egyébként fizikus, hálózatokkal, emberi kapcsolatok feltérképezésével, járványterjedés vizsgálatával, társadalmi jelenségek, szegénység, migráció és egyéb fontos témák vizsgálatával foglalkozik. Nem is gondolnánk, mennyi oka lehet annak, hogy például járvány idején megváltozik az emberek viselkedése, megváltoznak az utazási szokásaik, hiszen bezárnak az iskolák, a munkahelyek, a kötelező maszkviselés is befolyásolhatja az emberi kapcsolattartást, és fontos tényező például a kormányzati kommunikációba vetett bizalom is. A műsor vendége, Karsai Márton beszélt arról, hogy 2020-ban, a COVID-járvány idején milyen fontos információkkal szolgált a kutatók számára a MASZK, vagyis a Magyar Adatszolgáltató Kérdőív. Ez az online kutatás egyébként MASZK 2 néven most újraindult, ahol immár rendszeresen arról kérdezik a kérdőív kitöltőit, hogy éppen egészségesek vagy betegek, hogy hogyan utaznak, hány emberrel találkoznak. A maskmonitor.hu oldalán található ez a kérdőív. A szakemberek számítanak arra, hogy minél többen segítenek az influenza, a COVID-19 és más influenza-szerű megbetegedések monitorozásában. De akkor most folytassuk a beszélgetést Karsai Mártonnal, aki érdeklődése társadalmi fertőzési jelenségekre is kiterjed. Ennek kapcsán nekem először a pletyka jutott eszembe, annak terjedése is egyféle hálózaton történik.
Én nem fertőzésnek hívnám, mondjuk terjedési jelenségeknek, és abszolút igaza van, ezek nagyrészt hálózatokon terjednek. Ugye a különbség egy biológiai terjedés és egy társadalmi terjedési folyamat között az a háttérben meghúzódó mechanizmus. Ugye egy biológiai folyamat úgy esett például egy influenza úgy terjedt, hogy az ember egy beteg emberrel kerül kapcsolatba, és mondjuk ráköhög, vagy megérint ugyanazt a felületet. Társadalmi folyamatok terjedésénél nem köhögünk egymásra, hanem
beszélünk.
A társadalmi befolyásolás az, ami ezt viszi, és egy más mechanizmus van mögötte, más, hogy adoptálunk ötleteket, információt, viselkedési mintákat, de ugyanúgy egy fertőzési terjedési folyamatként írható le. Én például gondolkodom azon, hogy vegyek egy újfajta terméket, és megnézem, hogy a barátaim milyen terméket használnak. Lehet, hogyha a barátomnak a 70%-a már ugyanazt a terméket megvásárolta, ők építenek olyan erős befolyást, gyakorolnak rám, hogy meg fogom vásárolni azt a terméket, és ez egy jó példa arra, hogy hogyan képzelhető lesz hálózatokon. De ugyanúgy a pletyka terjedése is így interpretálható, tehát hogyha 3-4-szer hallottam már ugyanazt a pletykát, vagy van, aki csak egyszer, már el fogom fogadni azt az információt, és esetleg továbbadom. Tehát ennek van egy nagy elméleti háttere, és nagyon sokat foglalkoztunk ezzel. Magyar viszonylatban a professzor Kertész János, akivel nagyon sokat dolgoztam ezen a területen. Tehát ennek van egy matematikai háttere, meg van egy alkalmazott háttere is. Az alkalmazás az nem arról szól, hogy itt mi feltétlenül pénzt akarunk ebből csinálni, hanem adatalapon próbálunk megfigyeléseket tenni. Ez úgy lehet elképzelni, az elméleti és a kísérleti része ugyanannak a tudományágynak, csak itt nem laboratóriumi kísérletek folynak, hanem nagy viselkedési adatbázisokkal dolgozunk, amiket vagy cégek gyűjtenek össze, vagy mi gyűjtünk össze kísérletek során. És abból próbáljuk megérteni azt, hogy hogyan adoptálnak az emberek különböző típusú információt, viselkedést, mémeket, termékvásárlást, egyéb dolgot.
Lehet azt tudni, hogy hosszú távon ezeknek a kutatásoknak az eredménye mit hozhat, vagy mit javíthat az emberek életminőségén?
Ugye a társadalmi folyamatok gazdasági felhasználása az szerintem legalább 100 évre nyúlik vissza, kezdve magától a reklámtól, de akár a személyre szabott marketing is ugye ennek egy felhasználási terület, amivel egyáltalán nem foglalkozom. Ami közelebb áll a mi kutatásainkhoz, ami talán a társadalom szempontjából mostanában fontos, vagy jobban a felszínen van, az a mizinformáció terjedése, hogy hogyan terjedhet szét egy társadalomban egy olyan tévhit, vagy nem tényekkel alátámasztott információ, ami károkat is okozhat. Ugye ennek a mizinformáció terjedésnek ugye az elmúlt 10 évben nagyon sok példája került az emberek szem elé, de ugyanúgy hasonló témakör, aminek közvetlen alkalmazása van, az emberek körül kialakult információs buborékok, ugye amik azt jelenti, hogy valaki nem kíváncsi minden véleményre, hanem csak a barátai véleményét akarja meghallgatni, ugyanakkor a barátai azok olyan emberek, akik hasonlítanak saját magához, tehát tulajdonképpen csak egyfajta információhoz jut hozzá, és emiatt alakulnak ilyen információs buborékok.
Ez a kritikai gondolkodás leépítése
ez
konkrétan.
Igen.
Ugye ez a téma messze vezet, beszélhetnénk arról, hogy mennyire használhatók ezek az adatok mondjuk egy társadalom ellenőrzésére. Nyilván ez egy adott állam vagy adott társadalom felelőssége, hogy mire használja ezeket az adatokat. Viszont beszéljünk inkább arról, hogy mi az az alkalmazási terület, ami önt kifejezetten inspirálja. Ugye elméleti matematikusok általában a közelebb a matematikához vendégei, akik elmondják, jó részt elmondják, hogy nem kell, hogy azzal foglalkozzanak, hogy az alkalmazott területen azok az eredmények, amelyeken ők dolgoznak, hogyan jelennek meg, mert nem ez a fontos. Ön viszont tulajdonképpen csak ezzel foglalkozik, nem? Tehát, hogy folyamatos a kapcsolat.
Ez szerintem a fizikus megközelítésnek a lényege tulajdonképpen, hogy a jelenséget próbálunk megmagyarázni. Az, hogy a jelenség a kvantumfizikából jön, vagy a társadalomból, ez a megközelítés szempontjából másodlagos. Ugye a fizikai gondolkodásnak a társadalmi jelenség megmagyarázására ennek hosszú-hosszú története van, és tulajdonképpen a komplex rendszerek, mint a tudományág, ez egy része legalábbis erről szól, hogy ilyen globális, makroszkópikus társadalmi, vagy biológiai, vagy agykutatásban, vagy fizikában megjelenő jelenségeket ugyanazzal a matematikai módszerrel, vagy leírással, vagy átfedő matematikai módszerekkel próbálunk leírni. És ez valahol lehetséges is. Például hálózatok erre egy nagy segítség. Ugye a hálózatok tulajdonképpen ez a terület, vagy ez a matematikai konstrukció, ez nem más, mint egy komplex rendszernek egy nagyon egyszerű leírása. Ugye arról szól maga a hálózattudomány, hogy van egy rendszerünk, mondjuk a társadalom. A társadalomban azonosítunk nódusokat, ezek lehetnek az egyének, de lehet egy város is, vagy lehet egy ország. És a nódusok, vagy az entitások közötti kapcsolatokat térképezzük föl, ez lehetnek a társadalmi kapcsolatok, lehetnek a városok közötti mobilitási kapcsolatok, vagy az ország között lévő politikai kapcsolatok. És a maga struktúra, ami ezeket leírja, ez nagyon hasonló képpen néz ki, érdekes módon biológiai rendszerekben, társadalmi rendszerekben, fizikai rendszerekben. Ugye ez a felismerés, ez a 90-es évek végén történt, nagy részben Barabási Albert László kutatási nyomán, mások is ugyanerre az eredményre jutottak. Tehát a matematikai leírása ezeknek a komplex rendszereknek egyféleképpen a hálózatokon keresztül lehetséges. Van másfajta leírása is, ami matematikailag teljesen más területre vezet, például differenciál egyenletek, vagy kombinatorikai leírása is lehet, vagy statisztikai leírása ezeknek a rendszereknek. Amivel mi foglalkozunk, ez a hálózati megközelítés. És tulajdonképpen a jelenség, ami engem érdekel, az társadalmi problémákhoz kapcsolódik, társadalmi jelenségekhez kapcsolódik, de ugyanúgy hasonló jelenségeket lehet megfigyelni más rendszerekben is, például biológiában.
Mennyiben változtatja meg az ön munkáját a mesterséges intelligencia? Csak kíváncsi vagyok, hogy az adatelemzésben mindent átvehet? Vagy kell az emberi agy, vagy az emberi tudás, tapasztalat, vagy csak részét tudja átvenni, mert ezért nyilván felgyorsítja a munkát?
A mesterséges intelligenciát adatelemzésben mi nem nagyon használjuk, pontosan azért, mert én úgy gondolom, hogy még nincs azon a szinten, hogy megbízható legyen, miután van egy nem interpretálható szakasza a mesterséges intelligenciának, amit nem engedhetünk meg magunknak, hogy ne értsük meg. Úgyhogy mi erre nem használjuk. Amiről viszont használjuk, az például a korábban említett társadalmi-gazdasági térképek készítésénél, ez egy központi probléma, hogy milyen algoritmusokat, valamint ezeket az algoritmusokat milyen adatokkal tanítsuk. Úgyhogy azon a területen nagyon erősen felhasználjuk a mesterség és intelligencia adta lehetőségeket.
És egyébként, hogyha előre tekintünk, mondjuk egy évtized múlva, tehát nyilván fejlődik az AI is, lehet, hogy ebben a hálózatkutatásban valami egészen új lehetőséget nyit majd?
Biztos, hogy lesz vetülete a mesterség és intelligenciának a hálózatkutatása, sőt, már van is. Ugye itt lehet arról gondolkodni, hogy tudjuk felhasználni a hálózatkutatást a mesterség és intelligencia jobb megértésére, vagy hogyan tudjuk felhasználni a mesterséges intelligenciát a hálózattudomány segítségére. Aha. Az elsőre már rengeteg példa van, a második szerintem pedig a jövő.
Még mindig kíváncsi vagyok erre az ugrásra, hogy a fizikus hogy jutott el az adatokig.
Konkrétan az én karrieremben az adatokhoz való megérkezés az a Finnországban történt, mint ahogy már említettem, de abszolút a Barabási Lacival kapcsolatban, miután az ő csoportjában tanultam meg tulajdonképpen, hogy hogyan lehet adatokat felhasználni hálózati reprezentáció segítségével.
Ja, értem. És akkor ez egy szerelem első látása.
És ez akkor az nekem adatokat. nagyon annyira megtetszett, hogy ez még mindig tetszik, annyira megtetszett, hogy én mindig ezzel szeretnék foglalkozni. Tehát valahol a valós és az elméleti rendszerek között mozogva, tulajdonképpen elméletet felhasználva valós rendszerek megismerésére. Ugye ennek van egy másik megközelítése is, ezzel is elég korán elkezdtünk foglalkozni, ahol olyan modelleket készítünk, ahol a modellnek egy része valós adat. Tehát nem egy teljesen szintetikus környezetben szimulálunk egy szintetikus folyamatot, hanem egy valós környezetben szimulálunk egy szintetikus folyamatot. Például, ha információterjedést szeretnénk szimulálni, azt lehetne egy modell hálózaton csinálni, vagy fogunk egy mobil hívás adatbázist, ami azt mondja meg, hogy teljesen anonim módon egy személy mikor és milyen másik szemét hívott, és ezen a rendszeren, ezen a temporális hálózaton szimuláljuk az információterjedést, aminek a nagy előnye az, hogy magának a szimulációnak egy nagy része az maga a valóság teljes komplexitásában, és a valóság hatását tudjuk vizsgálni az információterjedésére. A nagy hátránya pedig az, hogy miután annyira komplex maga a valós adat, hogy nagyon sok részét, vagy nagyon sok korrelációt, ami ezt hajtja, nehezen tudjuk megérteni.
Jól tudom, hogy a NEGY folyóiratnak a főszerkesztője még mindig?
Ez így van.
És hogyha magyarul próbáljuk lefordítani, a komplex rendszerek fejlődése, talán ez a címe?
Valahogy igen, a Advances in Complex Systems, ez az angol cím, ez talán az egyik első komplex rendszerekkel foglalkozó folyóirat, most volt 25 éves, és nagy megtiszteltetés volt, mikor meghívtak, hogy én legyek a főszerkesztő ennek a folyóiratnak. Ez egy relatív kis folyóirat, aminek pont az a célja, hogy a komplex rendszerek lényegével foglalkozzon, tehát nagyon alaposan megnézünk minden egyes cikket. A teljes szerkesztési folyamaton átmegy több külső reviewer bevonásával, és az újságnak nem az a célja, hogy mondjuk, hogy gazdaságilag megtérüljön a kiadónak, hanem egy közösségépítő szerepe van, valamint a tudománynak a lényegét próbálja megőrizni.
Mert hogy ebben nemzetközi információkat, vagy a világból szedik össze a tudományos eredményeket, ugye ebben a folyóiratban, és azon is gondolkodtam, hogy egyébként az ön munkájára az mennyire hat. Tehát, hogy tulajdonképpen van egy kitekintése a legújabb, legfrissebb tudományos eredményekre.
Pontosan ez egy nemzetközi folyóirat, ahova tulajdonképpen bárki beadhatja a kéziratát, és hát a kéziratok egy jó része nem alkalmas publikálásra, de bizonyos része viszont nagyon értékes, és pont ezt az előnyt szolgálja, hogy ezáltal nem csak azt látom, hogy merre fejlődik a tudomány, hanem valamilyen szinten ezt befolyásolni is tudom. Olyan szempontból például meghívok olyan kollégákat, akik olyan témában kutatnak, ami szerintem fontos, hogy csináljak egy special issue.
Még valami eszembe jutott, például a fenntarthatóság. Most 15 perces városokat említette, és azt hiszem, hogy a hálózatkutatásnak ilyen szempontból fenntarthatósági kérdésekben is lehet nagyon sok válasza. Nem tudom, hogy erre használják-e, vagy ebben gondolkodnak-e.
Ha az UN-nek a fenntarthatósági direktívájára gondolok, ugye talán ott a legelső direktívához kapcsolódunk legerősebben pont a társadalmi-gazdasági hálózatok kutatásával, mert annak a kutatásnak pont az a lényege, hogy feltérképezzük a társadalmi egyenlőtlenségeket, és ajánlásokat adjunk arra, hogy ezeket hogyan lehet leküzdeni. Miután nem vagyunk társadalomtudósok, ezek általában egy kvantitatív megközelítésből érkeznek, és nagyon sok együttműködésre és diszkuszióra van szükség társadalomtudósokkal ahhoz, hogy egy jól megfogható tervet alakítsunk ki. Ez nem megy egyedül, és nem is csináljuk egyedül, hanem részt veszünk ilyen folyamatokban.
A munkáján kívül bármi más érdekli a még. Szóval, hogy van-e valami, ami hatással van úgy egyébként a tevékenységére, de valami egészen más terület?
Hát zene.
Zenél még mindig aktívan?
Aktívan nem zenélek, olyan szempontból, hogy professzionálisan szinten már nem tudok sajnos játszani, nem tudok annyi gyakorolni hosszú-hosszú évek óta. Viszont amikor hazajövök például, és alkalmam adódik rá, mindig visszamegyek a zenekarba, ahol annak idén elkezdtem játszani, és ez körülbelül havonta egyszer el tudok menni egy próbájukra, és már ez egy olyan kikapcsolódás, ami messzebb visz a mindennap tudományos problémáimtól. Egyébként ez nagyban segítő gondolkodást is, mert teljesen más részét használom az agyamnak, és van egy pozitív visszacsatolás benne.
Amikor telefonon egyeztetünk, kérdeztem, hogy mi minden érdekli, milyen szertágazó a munkája, akkor említette a Közép-Európai Egyetemen végzett tevékenységét. Mindazzal, amit eddig elmondott, az hogyan van összefüggésben?
A Közép-Európai Egyetem, vagy ahogy most hívják a CEU, egy társadalmi tudományokkal foglalkozó egyetem. Így mi, mint a hálózattudományi tanszék, hálózat és adattudományi tanszék, mi egy elég erősen kvantitatív megközelítést képviselünk az egyetemen. És ugyanakkor kutatás szempontból, vagy kutatási környezet szempontjából ez egy nagyon gyümölcsöző környezet, mert ahogy említettem, nagyon könnyen tudok kapcsolatot építeni közgazdászokkal vagy politológusokkal, akik nagyon hasonló problémákkal foglalkoznak. Tehát ebből a szempontból én nagyon szerencsésnek gondolom, szakmai szempontból, hogy a CEU vagyok. Más szempontból is, mikor én odaérkeztem, egy év után át kellett vennem a doktori programnak a vezetését, majd utána felkértek, hogy egy adattudományi mesterképzést csináljunk, azt is vezettem egy pár évig, és most augusztus óta dolgozom, mint tanszékvezető, úgyhogy nagyon nagy a felelősség, ez nagyon sok időt is elvisz, de nagyon fontosnak érzem azt a közösséget, úgyhogy én egyáltalán nem bánom azt, hogy az időm és az energiám egy jó része arra megy el, hogy ezt építsem.
Karsai Márton volt a vendégem, aki hálózatkutatással foglalkozik, végzettsége szerint fizikus, de ahogyan hallhatták, némiképpen zenész is. Ő a Rényi kutatóprofesszora és a Közép-Európai Egyetem docense. Köszönöm, hogy velem tartottak ma is. Ha újra hallgatnák ezt az adást, a Creative Survivor csatornán megtehetik. Egy hét múlva újra közel kerülünk a matematikához. Várom Önöket akkor is, Olá Andreát hallották.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.